Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert ő lesz a zászlaja a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, az Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt, helyben a templomban is, és otthon a készülékek előtt is. Adventnek a második vasárnapján vagyunk. Ennek a vasárnapnak a kezdetén énekeljük először a 312. jól ismert adventi dicséretünk első verszakát. Várj, ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr.
Önmagunkat és minden ellenmondás nélkül engedelmeskedjünk a te egyedül jó akaratodnak, hogy így mindenki a maga tisztét és hivatását épp, hogy készségesen és hűségesen töltse be, mint az angyalok a mennyben.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás próféta könyvének 11. fejezetéből, a 11. fejezet első 10 verséből. Kérem, hogy Isten igéjét a gyülekezet fennállt hallgassa. Itt szólt át hozzánk Ézsaiás próféta könyve 11. fejezet első 10 verséből. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtássargyott gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és az erő lelke. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának potjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a vízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, kölykeit együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A csecsemő a viper a lyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek mérges kígyó üregébe dugja a kezét. Nem árt és nem puszti szent hegyemen senki, betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert ő lesz a zászlaja a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz. Isten áldja meg az ő igényét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg helyünket. Így. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, hadd köszönjük meg neked ezeket az ígéreteket, már ott volt az Ószövetség nép, a zsidó népnek az életében is. Jön majd a messiási kor, maga a messiás, betölti ezeket az ígéreteket. És nem csupán az ő elérkezésére, testévételére igaz mindez, hanem arra a második nagy advennek a betöltésére is, amiben még most vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ígéreted szerint eljössz majd erre a földre. A népeinek, a tieinek valóban ez dicsőséges lesz és öröm lesz. De a te mentő, óvó kegyelmed, figyelmeztető szereteted most még annak lehetőségét feltartja, hogy hozzád meneküljenek minél többen, hogy téged megismerjenek. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy minden egyes adventben, amit itt a Földön naptár szerint is megélhetünk, emlékeztet bennünket a te első eljöveteledre, de nem csupán erre, hanem emlékeztet arra is, hogy te majd eljössz újra ítélni a világot. Köszönjük, Urunk, hogy ez biztos élő reménység lehet számunkra. Köszönjük, hogy ez valóban közel van. Nem úgy, ahogy mi gondolnánk, talán néhány nap, vagy hó, vagy év, bár ennek idejét nem tudjuk, hanem számunkra valóban ezeresztendő egy szempillantásnyi idő, és egy szempillantásnyi idő valóban ezeresztendő. Urunk, köszönjük, hogy adventben mindig készülhetünk, hogy mindig emlékezted bennünket a te első eljöveteledre is, meg a te második nagy visszajöveteledre. Hadd kérjünk, Urunk, ma is tudjunk megállni ígéd előtt, el tudjuk kérni a biztatást, bátorítást, ha kell, akkor az ítés. Urunk, ma is szólalj meg köztünk kegyelmesen, hát, hogy oda tárjuk egész szívünket, egész valunkat, lelkünket, hát, hogy be tudjunk töltekezni a te üzeneteddel, és hogy az valóban megcselekedett is legyen. Ezt kérjük, szent lelked, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert szerette és nem a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve, énekeljük a megkezdett dicséret, a 312. dicséret, 4. utolsó verszakát, így kezdődik. Ó Jézusom, szegényed, kér, vár, etetre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az ellenmúló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösség. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljon helyet. Kedves testvérek, Advent második vasárnapja van, és haladunk időben előre, nem csupán a napokat szemlélve, hanem valóban azt az örök időt is szemlélve, ahogyan ígérete szerint a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak egyszer majd belép a mi földi történésünkbe, a világnak a történetébe. És ígérete szerint, ahogy ő egykor elment, és előtte már megígérte, amikor megjelenik, akkor mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz ez. Nem rejtetten és nem titkot, hanem nyilvánvaló módon jelenik meg. És bizony az ővéi, ahogy itt ebben a hosszabb ige szakaszban is olvastuk, ebben a csodálatos hálaadó imádságban örvendezni fognak. Mert az ő megjelenésekor, és bizony már a Földön is igaz, a hívő ember életében mindaz, de akkor mindez láthatóvá is lesz. Így olvastuk. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, már most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Kedves testvérek, oly sok biztatás van ebben a csodálatos háladó imádságban, és oly sok biztatás volt már az elmúlt évszázadok, sőt, mondhatjuk, évezredek keresztényeinek is. Péter apostol, már az idősebb Péter, nem is az első nemzedék keresztényeinek hír, hanem már a következő nemzedéknek. Azoknak is ebben az igében benne volt ez is, akik már tesszerint nem ismerték az Urat, akiknek nem volt ilyen tapasztalatuk. És ahogy tudjuk, ismerjük ebben a csodálatos feltámadás történetben, ahogy Tamással találkozik az Úr, és ahogy Tamás hitetlenkedve nyújtaná a kezét, de nem nyújtja, mert meggyőzi a feltámadott Úr, annak teljes jelenléte, elmondja mindezt neki, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Talán én is hozzá tehetnénk, és mégis hisznek. És manapság is ez jellemez bennünket, nem csak már a második keresztény nemzedék, ott az első század közepén, hanem most itt a 21. század elején is, hogy bár őt már nem láttuk testileg, de mégis teljes valósággal hisszük, mert a hitünk táplálja a mi Urunk. Ez az, ami összeköt vele. És meg lesz majd ez a boldog reménységben történő találkozás is, és örvendezés is, amiről ez az ige szakasz szól. Kiknek is ír az apostol? Nagyon érdekes az elején a felszólalás. Ilyeneket hallottunk Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Az első keresztény gyülekezeteknek a helye Közel-Kelet, Kis-Ázsia, mai Törökország és az attól északra délre és keletre fekvő területek. De ami nagyon érdekes a megnevezésben, így szól hozzájuk, szórványában élő jövevények. És bizony ez igaz ránk nézve is, hiszen a keresztények ma is, hagyd mondjam, így szétszóratatásba, ahogy tetszik, szórványban élnek. Nem csak azon a területen, amit itt megnevez, földrajzilag a levélnek a bevezetése, akiknek ír az apostol, egyetemes levélről van szó, tehát sok-sok gyülekezetnek egyfajta, ahogy tetszik, körlevélről, hanem a mai világ keresztények is ilyen szétszóratatásban élnek. Ahogy tetszik, diaszpórában vannak. Hiszen Isten így tartott a bölcsnek, ahogy elindult az evangélium ott a kezdetekben, a föld végső határáig eljutva, manapság is mindenhol élnek keresztény hívő emberek, akik Krisztusról tesznek bizonyságot. Egyfajta szórványhelyzetben, szétszórva a világban. Azért, hogy egyfajta jó magként, megint is mondhatnám, sóként és világosságként, legyünk ott a világban, az Istent nem ismerő világban, azok között az emberek között, akik még nem tartják Uruknak Krisztust, és tegyünk bizonyságot róla. Kedves testvérek, lám, milyen aktuális ez a levél, annak üzenete. Lám, már csak a megszólítás is. Hiszen a keresztény ember a mai él is éljen bárhol a föld kerekségén, egyfajta szórványhelyzetben van. Egyfajta diaszpórában van. Hívőként, Krisztusban állva, belül keresztre, az ő kiválasztó kegyelme által, mert ez kegyelem, ott élhet, megmutatva az ő hitét, bizonságot tehetve, és rámutatva Jézus Krisztusra. Kedves testvérek, átgondoltuk-e már így a mi életünket, a Földön lévő időnket, hogy hívő emberként, Krisztusban lévő emberként egyfajta jövendénysorban vagyunk, úgyis igaz, mert a mennyei hazafelé tartunk, és egyfajta szórványhelyzetben vagyunk, diaszporában vagyunk. De a nagy feladatunk, hogy ami Urunkra mutassunk, róla tegyünk bizonságot, legyünk jelül a világban, és hagyd mondjam így, a mögöttünk álló már láthatatlan Krisztusra mutassunk. Nem is mi vagyunk a fontosok, legyünk ilyen értelemben is transzparensek, átláthatók, hogy a mögöttünk lévő Krisztusra mutatunk rá. És mit is mond számunkra az apostol? Maga a köszöntésben is, hagy olvassam azért végig, tehát azoknak a jövedényüknek, akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, az engedelmessége és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Lám, Istennek teljessége, az ő teljes hármassága, mégis az a szent egysége, együtt munkálkodik mindig a hívő embernek az elhívásán, az ő kiválasztó szeretetével, így olvastuk, aztán Jézus Krisztusnak az üdvözítő vérével, így olvastuk, vérével való meghintéssel, vagy meghintéssel, és a léleknek az engedelmességre való megszentelő munkájával. Kedves testvérek, belegondoltunk ebbe. Istennek a teljes valóságot, az ő teljes szent hármassága. Mindig együtt munkálkodik az embernek a kiválasztásán, a megszentelő kegyelmén, és az engedelmességre való elrendelésé elhívásán. Bizony a hívő ember mögött ilyen hatalmas isteni erők munkálkodnak, sőt, benne munkálkodnak. És mi az, amit kíván nekünk, szorványban élő hívőknek, keresztényeknek ma is? Kegyelem és békesség. És ezt hogyan? Adassék nektek bőségesen. Nekünk különösen kedves ez a megszólítás, hiszen nagyrészt így szoktunk köszönni. Áldást és békességet. Egy picit talán okon értelmi is mindez. Istennek áldása, valóban kegyelemből van ez alattunk, és az ő békessége. És a békesség az egyfajta állapot. Az Istenben való megnyomás, amikor már nem lázadunk ellene, amikor békességre jutottunk az élő Istennel, Jézus Krisztus munkája szerint. És valóban kell ennél több. A kegyelemnek a kívánása a másik felé, és az Istennek a békessége, békéje, ami több, mint az egyfajta békesség az emberi, amit mi próbálunk sokszor létrehozni. Sokszor magunkban, vagy esetleg a környezetünkben. Az isteni békesség, az minden felülő békesség. Egyfajta állapotnak a teljes leírása. Kedves testvérek, miről is szólt ez a csodálatos háború imádság? Hiszen fölfakad ez az idős Péter apostolról, valahogy úgy, mint egy forrás. Szinte alig tudja abba hagyni. Ahogy Jézus Krisztus dicsőítő és Isten dicsőítő szava következnek. És mindaz, amit kimunkál bennünk az ő kegyelméből. Arra utal mindez, hogy nekünk is ilyen boldog örvendezésünk lehet. Ez pedig az a várakozás teljes boldog örvendezés, amiben egyrészt már megnyugodott a lelkünk, a hívő ember lelke. Miénk az üdvösségnek állapota, Krisztus által, Krisztusért. Elfogadott bennünket az én Isten. Másrészt pedig, bárik azt mondja, különböző kísértések között is, ez nem csupán az a fajta megpróbáltatás, ami az élet nehézségeivel jár, vagy betegség, öregséggel kapcsolatos dolog, hanem az a fajta üldözött sors, amiben itt már a második keresztény nemzedék kerül. Ezek azok a megtörténések. megpróbáltatások, amiről az apostol ír, ezek között is mégis boldog örvendezéssel vállalkozhatják ezt a beteljesítő reménységet, ahogy azt Krisztusban várjuk, az ő visszatételekor várjuk. Szóval egy csodálatos állandó imádság, aminek, hogy mondjam, a lényege, a tartalma, a reménysége működik. Mindannyian vannak reménységek, és hogy tegyünk egyfajta különbséget is, vannak olyan reménységek, amik halott reménységek. Nagyon sokféle ilyen reménységünk volt. Talán már túljutottunk az életkorunknak, hogy gondoljuk a felén, és még nagyon sok tervünk van. Egyrészt már megoldhatatlan, úgy gondoljuk, hogy halott reménységek. Halott reménységek lehetnek olyan várakozások is, hogy valaki majd úgy gondolja, a késő öregkorában ott lesznek az unokák körülötte, és lehet, hogy az unokák most nagyon messze vannak, távolságban. Vagy talán ezek a várt unokák meg sem születtek. Sorolhatnánk azokat a meg nem vazsósult reménységeket is, amik talán a hivatásunkkal függenek össze. Szeretünk volna előrébb lépni, vagy szeretünk volna akár egy felső iskolát elvégezni. Sorolhatnánk ezeket a reménységeket, amiknek egyrészt már akár halott reménység. De emellé oda tehetjük, hogy vannak olyan reménységek is, amik éltetnek bennünket. Ha csak Péter apostolnak az életére gondolunk, az ő életében is voltak halott reménységek. Különösképpen akkor, amikor Jézus Krisztus az ő urát, azt látja, hogy elfogják, megkötözik, bűnös emberek kezébe adják, és neki az volt a reménysége, hogy majd ő ül oda foglal, elhozza Izraelnek a jogos megváltását. Beteljesedik Izraelnek a felszabadulása. Talán egyfajta földi királyság. Nagyon sokan Jézus környezetében ezt látták. Olyat is olvasunk az 5000 ember megvendégelése után, hogy el akarták őt ragadni, hogy királyá. Mint történik, Jézus visszahúzódik. Magányosan az atyával való közösségben, még a 12 közül is. Fölmegy a helyre, magányosan látni. És amikor újra kell, szükséget szenvednek az övé, akkor rögtön ott van köztük. Szóval Péter apostolnak is voltak ilyen halott reménységek, vagy nagy halott reménységek. Amikor azt látja, hogy elpusztítják bűnös emberek, pogányok az ő szeretett urát. És emlékszünk talán arra is, amikor bejelenti ezt Jézus, hiszen háromszor is bejelenti ezt előre, akkor elmondja Péter, hogy Uram, mentsen, Uram, ettől. És Krisztusnak vissza kellett utasítania. Bizony, itt a sátán kísértése szólalt meg Péterből. Hiszen Jézus Krisztus útja ez volt, a megváltásnak az útja, annak a beteljesedése. Először a bűnös emberek a pogányok kezébe kellett, hogy kerüljünk, de tudta a mindunk, hogy ebből majd dicsőség lesz. A világ számára úgy tűnt, hogy ő legyőzetett, de Jézusnak más volt a győzelme. Az, ami a világ számára győzelem volt, az a világ számára vereség lett. És ami úgy tűnt, hogy neki vereség, legyőzetés, az a legnagyobb dicsőség lett, az ő feltámadása. Kedves testvérek, láttuk tehát, hogy Péter apostol életében is voltak ilyen halott reménységek. Egészen másra lett az a halott reménység, amikor húsvét hajnalán, tudjuk a leírás szerint, ők a tanítványok közül az elsők, Péter és János, akik rohannak a hír hallottán a nyitott sírhoz. Hiszen elhozták számunkra az asszonyok. Nem talán nyugodott, nyitott a sír, sőt, angyal jelentette, hogy mi történt. És Péter és János megérkezik elsőként, vagy első kettőként a 12 közül, és láthatják valóban azt a dicsőséget, hogy nem győzetett le a mi úrunk, hogy itt van a sír. És utána a vele való boldog találkozás is, amikor Jézus összegyűjti az övéit. Akár először a tizet, ott van Péter is, aztán a 11-et, ott van Tamás is, és elhangzik ez a csodálatos mondat, amit már említettünk, boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, hiszen mi már így vagyunk az ő tanítványai, és egészen élővé lesz az ő reménység, hiszen ott a feltámadott Úr közöttünk. Kedves testvérek, a mi reménységünk, a pitben való reménységünk az milyen reménység? Mire épül? Erre a bizonyosságra, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, ő neki valóban ez volt az útja, bűnös emberek kezébe kellett adatni, de harmadnapra föltámadni, és ez a világ legnagyobb dicsőségévé lett, legnagyobb győzelmévé lett, ami valóban az Atyaisten dicsősége lett. Vagy pedig valami más emberi elképzelésre alapul, ami akár hitbeli reménységünk is. Hogyan is szólt szinte központi gondolata verse, itt az a harmadik versenek a teljes szakasznak így szólt. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Mi tehát a mi élő reménységünk? Az, hogy Krisztus van együtt, a mi lelkünk, az föltámadt. Ha már Krisztusban vagyunk, ilyen élő reménységben vagyunk. És akkor lesz mindez teljessé a testünk megváltása is, amikor Krisztus pedig majd visszaér, visszaérkezik, akkor a mi testünk megváltása is teljességgel végbe megy. Hiszen ígérete szerint a Úrunknak, akkor valóban mindenki feltámad. Az akkor élő pedig egy szent pillantás alatt átváltozunk ő előtte, hogy nem e múló testben legyünk, hanem maradatunkban, a dicsőségesben. Akkor teljességgel lényben majd, ami egész lényünknek, lelkünknek, testünknek megváltása. Kedves testvérek, tehát erről az élő reménységről szól a lényünk, ami egyrészt már itt a Földön végben mehet, itt által miénk lehet, nem láthatjuk őt, mégis hiszünk benne, örvendezéssel hiszünk benne, másrészt pedig majd egyszer, ami hitünk, az valóban látássá lesz. Szemtől szemben való látássá lesz. Itt is jelent tehát az élő reménység, azt a reménységet, amit már Jézus Krisztus elmondta a tanács előtt, hogy látjátok majd őt eljönni az ég felhőjén. Mostantól fogva mondja ott az ige. Azaz teljesen valóságosan, bár időben még valahol jóval előttünk van, Jézus Krisztus pedig azt a valamikori behozza a jelenbe. A reménység az ezt jelenti, hogy ami távol van még tőlünk időben, mégis ami Urunk beemeli ebbe a világ történetünkben a jelenbe. Ez az élő reménység. És mit is jelent ez a reménység, akár üldözés, nagy megpróbáltatások között is. Hadd hozzak egy példát erre. Pál apostol, amikor átél az evangélium üzenetével Európában, bizony rögtön az első nagyobb város után börtön vár rájuk. Talán nem értik, hogy miért. Szilász és az apostolok megvárolják, börtönbe zárják. De azt olvassuk, és nem olyan bővebben a tudósítás, Lukásnak a leírása az úti rajza, hogy éjfél távon már énekkel magasztalták az Isten, a foglyok pedig hallgatták őket. Mi mehetett végbe onnantól, amikor elfogták őt, a közben valamikor, egészen éjfélig azt nem tudjuk. De biztos, hogy átmentek egy ilyen folyamaton. Ide kellett lenniük, ide kellett jönniük, egyértelmű volt a életnek az irányítása. És most mégis börtön és láncra verettetés. De hát tudjuk, hogy Isten igéjében, mert láncba verni, vagy láncokra verni. És mi is történik? Ezután az énekszik után, mert magasztalják az élő Istent, nagyon a valóság, nagy az üldöztetés. Mégis ők nem a jelenre néznek, hanem a jövendőre, arra a dicsőségre, amire elhívott bennünket, amikünk. És Isten szabadítást is ad. Tudjuk, kimozdulnak a börtönnek az alapjai, kinyílnak az ajtók, ők mégsem szökünk el, feladatok van még, hiszen bizonyságot kell tenni a börtönőrnek, és így lesz ugye ő a második keresztény hívő ember egész Európában. Kedves testvérek, lám, akár ilyen nehézség, üldöztetés között is ott lehet az élő reménység. Az Istennek Jézus Krisztus által való dicsőítése. És annak a reménységnek a biztos várása, ami nem, hogy mondjam így, reménytelen dolog, hanem élő valóság. Hogyan is beszél erről az apostol? Következőt olvastuk a 6. versben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Hogy aki megpróbált titeltek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Itt is jelent tehát az üldöztetés. A régiek úgy mondták, egyfajta magvetés, sőt, akár a mártírium is. A világban bizonyságtétel az élőkről, hogy bár a testet megölhetjük, a lelket nem. És attól kell igazán félnünk, aki a lelket megölheti. Ott az első század közepén elkezdik üldözni a keresztényeket. Valóban sokszor sokakat meg is ölve, de mégis ott a boldog örvendezés, ahogy az apostolok cselekedeteiben is olvassuk, akár az első vértanúnál Istvánnál, vagy később is, Jakab kivégzésénél is, hogy ő is úgy tekintett arra, aki látta megnyílni az egeket, és ott az Isten jobbján ülni magát Jézus Krisztus. Ilyen dicsőült öröm volt sokszor bennünk. És a megpróbált hitetek, mondja Péter apostol, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Ez az, ami életben tartja a reménységet. És valóban a külső kísértés, a megpróbáltatások, az csak a hitünket, annak állapotosságát emberik. Megtisztítja magunkat, és még jobban, így mondom, értékesebbé és ellenállóvá teszik. Kedves testvérek, adventben vagyunk, adventnek a második vasárnapján, és bizony ilyenkor naptár szerint is mindig emlékeztet bennünket a mi Úrunk az ő eljövetelére, már az elsőre, amikor eljött. Talán ez a második vasárnap különösen is arra emlékeztet bennünket, hogy eljöhet a mi életünkbe. És milyen boldog örvendezés, ha már ennek bizonyos, biztos tudatában vagyunk. Hiszen az semmivel sem összetéveszthetetlen. Az egy boldog örvendezés, amit eddig nem ismertem az Uramot, és most megismertem. És hogy bennem az a szeretet, az első szeretet, amit ő gerjeszt, bizony mások felé is megjelenik. És különösképpen az első szeretetnek a tüze, hogy mindenkit szeretnék oda vonzani, oda szeretni Krisztushoz, az ő szeretetéhez. Ez semmi mással össze nem téveszthető. Amikor az ember ebben a csodálatos dologban belekerülhet Isten kegyelméből, az ő eleve elrendelése, kiválasztása szerint, ezt olvastuk ennek a levélnek a bevezetésében, akkor bizonyosan tudja, nem bizonytalan, egyértelmű. És bizony, hogy mondjam így, ez a hit bennünk, ami összeköt vele, az élő reménységet táplálja, ami majd arra a végső eljövetelére és Krisztusnak figyelmeztet és újra készít bennünket. Úgy olvasjuk itt a levél elején, ez a életnek a megszentelő munkája. Napról talán megmosolódások, amit itt ülnek, nem olyan komoly üldöztetés ez. Hála Istennek, ilyen időket is élhetünk, használjuk jól ezeket a békességes időket, a bizonságtételre, mégis a mi időnket erősítjük. Vigyázz, nehogy kikezdje a külső kísértés, vagy az ilyen jellegű megpróbáltatás. Nehogy visszatérjünk a világba. Nehogy újra azt valljuk, ahonnan mi kikerültünk. Nehogy kiegyezünk újra a világurával, hanem ragaszkodjunk a hírunkhoz. Az a veszélyes, amikor beengedjük a világunkba, a gondolkodásmódunkba a világnak a gondolatait. Tisztítsuk meg így is magunkat, ami gondolkodásunkat. Szűrjük azt meg, mivel tápláljuk a hitünket. Mi tereztünk be a szívünkbe. Kedves testvérek, összefoglalásképpen ad mondjam néhány mondatot, tehát a teljes igéről elindultunk onnan, hogy bizony a mi létünk is most itt szórvány sors. Szétszóratásban élnek a keresztények szerte a világban, de azért, hogy figyelmeztető jelként, akár hívogatásként legyenek Jézus Krisztus felé, a többiek felé. És a másik dolog, amit itt felolvastunk, ez egy teljes hálaadó imádság. Így gondol akár az üldöztetésre is az apostol, hogy ez a hitnek a próbája lehet, álmodatosság tétele. És hogy valóban megvan-e bennünk az a teljes hívő reménység, ami a Krisztus visszatértése utal, hogy a betoljáson, hogy nyilvánvalóvá lesz. Lehet, hogy nem a földi időben, életünkben, de majd akkor pedig majd feltámadva láthatjuk meg az ő valóságát. Kedves testvérek, kívánom ezt Adventben, hogy a mi élő reménységünk így növekedjen a Krisztus visszatértével. Eltekintsünk, igényünk a mindennapokat. És Isten kegyelme valóban az, hogy azt a akár távoli jövendő, de időben mindenképpen előttünk lévő valóságot beemeli a jelenbe. És így táplálja a jelenségünket. Ezáltal a mindenket. Így legyen. Ámen. Hadd kérjem, úgy ahogy szóltuk, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Csendes percet. Először a mi saját imádságainkat tárjuk oda, mi úrunk elé, a közösen kapcsolatban is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük a biztatásodat az igéből, ahogy maga Péter apostol is átment ezen az állapoton, húsvét előtt még reménytelenül, halott reménységben élve, akár a Krisztusra vonatkoztatva is mindezt a reménységet, az ő saját emberi elképzelését, hitét. És hogy mennyire más lett az az élő reménység, amit Krisztus feltámadása után kaphatott, ahogy újra megkereste őket, tanítványokat is, a mi úrunk, és ahogy bizonyossá tette az ő feltámadása felől. Köszönjük, Urunk, hogy az első szemtanúktól tájékozódhatunk így. Köszönjük, hogy ott lehet a leírás, amit ők szemükkel láttak, fülükkel hallottak, akár kezeinkkel megtapasztalhattak. Az élő reménységről, magáról a Krisztusról, az eljövendő Messiásról, az valóságá lett. Urunk, köszönjük, hogy mi is ebben teljességgel ügyeltünk, ráállhatunk így az apostoloknak az alapjára. Mert maga a fundamentum, az maga Jézus Krisztus. Elejjük kezdhetünk mi is. Hadd kérjük, Urunk, hogy erősítsd a mi hitünket olyan könnyen, kikezdheti a világ. Olyan divatos szavakat skandálnak ma is. Hát, hogy mögé tudjuk nézni, meg tudjuk ezeket szűrni. És csak azt megtartani, ami jó te szerinted ülünk. Adj nekünk készülést az ünnepre is. Ne csak a külsőt, a csillogást, a világunk csillogását lássuk, hanem adj belső csendességet, adj elcsendesed is te előtted. Így kérünk, Urunk, egész gyülekezetünkért is, te készíts bennünket az ünnepre, a most következőre is, de te készíts bennünket a veled való boldog találkozásra is, ami még előttünk van. De úgy beszélsz, Urunk, erről az időről, mint ami közel van, és egyszer csak majd meg is jelensz a földi történetben, történelemben. Kérjük, Urunk, így betegeinkért is, az ő szenvedéseket is, adjunk mi is fehér készséget, tudjuk bátorítani, tudjuk vigasztalni őket, tudjuk letölteni szükségeinket. Urunk, kérünk az orvosokért, ápolókért is, akik szerte most is az országban között ott állnak súlyos betegek mellett. Urunk, hadd kiállítsunk hozzád, te állítsd meg a szörnyű kort, ezt a járványt. És embereknek is vagy bölcsességet, hogyha te bölcsességedben van erre jó módon védekezés, akkor minél többen tudják ezt használni. Kérünk, Urunk, így tedd a mi ünnepünket, előkészítettél. Kérünk, hogy légy velünk munkánkban, légy ott kísértéseinkre, védelmezd bennünket. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Befejező énekünk állásvétel előtt, ha már megszokott új énekeskönyvű énekünk, adventi hírnök friss fenyőág, az első két verszakot énekeljük. Feltámadása által élő reménységben. Ámen.